Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszországnak tudomásul kell vennie. Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte. Európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő 2 évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát és igazságos és tartós békéért küzdhessen. Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, a felől nincs kétség. Jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról a Kossuth Rádió műsorában, a rádió brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában. Orbán Viktor jelezte, mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért neki probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel. Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, na de hogy jön az össze azok után, amiket mondtak, megcsináltak az európaiakkal? Tette fel a kérdést, hozzátette. Ha nem gondolkodsz előre, elragad a hív, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az Európai Néppárt határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a magyar ellenzéknek, a Tiszának is, meg a DK-nak is vannak gazdáik, az Európai Néppárt, meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal, mutatott rá. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háború ellenes, az a patriótáké. A kormány csak annyi pénzt akar adóban elvonni az emberektől, amennyi feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez. Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek. Orbán Viktor a Tiszapárt adóterveiről szólva elmondta, az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik. Elhangoznak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást. A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elvesztenék a választást, idézte fel. A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta, még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség. Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor, aki az EU csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe, azt mondta, erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. Végül az időjárásról, nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezik, és ott helyenként esőzápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben 11 és 16, késő este 5 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyháza médiában, Média az Egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című művének első két énekét a Asser Oszkár előadásában hallhatják.
Petőfi Sándor, a Helység Kalapácsa. Hősköltemény 4 énekben. Szeretnek az istenek engem, rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásit illendőn elkurjantani képes, s melyet tőlem minden kántor irigyel. És hogy férfi legyen, méltó-e tüdőhöz, lőn az égi hatalmak iránt, ami hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, a helység kalapácsa. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavamat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, Ó, ti, kerüljétek szavamat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája, és az egyház négy fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak két éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ahubban sors a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába lakomáz vala, s a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés? Vagy kásának forrása az égban? Nem? Ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zugban két öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít, szemeit dörzsölve körülnéz, lát és sejt, sejtése pogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázta hiába. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezártok. És még egyszer mondotta, bezártok. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére ne hagyd el. De nem hagytad előtt. Védőszárnyadnak alatta így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutató ujjára tevé. Hogy szabaduljak? Kiabálni potyára? Valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenn a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon által. Az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzék. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpli kapálást. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíté, s ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálást. Ezután folytatta tűnődve. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság. S komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta, s komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannite, kelj fel! Rakd tüzet és melegíts téglát, de szaporán! Panni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszli kutyának. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komor Orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? S ha ekkorig aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete Átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét leleményes eszének fényes tanúján teljesülés koronázza, pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezeire. Második ének. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, honnan falu szerte legjobban látni sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátjának nevez istenkegyiből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes erzsókasszony, mint őt nevezi. Lantom, kegyeségnek ajándoka, zengd el onnan ez elnevezés. Erzsókasszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak pírja dereng, s innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy erzsókasszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert erzsókasszony nem is issza a bort, csak úgy önti magába. Ilyen a rágalom aztán, ezelőtt nincs szentség a föld hátán, a legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is bémocskolja iszappal, a hóra sarathány, és de hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája. Vissza tehát a szemérmetes erzsók 55 éves bájaihoz. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár, és ennek okáért látogatá őt az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmába. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor, torkának szárasságával, s szerelemvágyas kebelének tengerkínjaival. Őt ugyanis a szemérmetes erzsókért öröműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatákban egymást simogatjuk. Kév vetemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó borbillikomába, a másikkal azonban andalgva mereng a szemérmetes erzsók kellemes arcán. Nem maradott el béke barátja, bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művésze, méltóságos termetű férfi, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrának alatta. Oldala mellett a bort szörpölte harangláb, a fandor lelkületű egyházfi, ki, mikor ont a bagarja uram e kérdést terjesztette elébe, hát fejnagy koma hol lehet? Így hallotta a választ. Ott van, ahol van, hanem itten nincs, s ma alig lesz. És miután ezeket mély titkú ajakkal elmondotta, kiprémzé szája vidékét sátáni mosolyjal. Bagarja uram pedig üle, s olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorújában. Megnyílt akközben az ajtó, s lett széles az ő nyílása, mint szája helybeli kántornak, mikor éneket énekel a sok sípú orgona mellett. S ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman. Kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítá nem szőke fejére, s nem szőke fejének göndör hajára. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva haladván. Miután a vitéz csepű palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsó, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnéze az ég tájéka felé a kemencetetőre, és éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítne azokat a derék hangászi fülekbe. Húzd rá, Peti, a fűzfeltütyülődet is, aki megáldott! És Peti nem késett, a háromság más kettejesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kis házi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvette öcsém, én meg nem akartam odaadni. És így hajba kapánk. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apánk kirohan, nálunk terem, és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk Farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítánk. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa zenéje. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vigalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Követi-e csáberejű példát a többi legénység, béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, halván a mennyei bájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mind aki nadragujával fűszerezte ebédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat korbácsa csapásaival. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja, bagarja, s harangláb a fondor lelkületű egyházfi ültenek, ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és menebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megéri. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervkivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel Béló uram a bölcs aggastyán. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem. Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszol, mint ami követ. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsók e szörnyű merényért, hát, felesége, az Amazon természetű Márta. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a napkarimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvészhányt a deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, s unokáidat is, ami őszinten leszen e kérdésemre a válasz, melyet adandasz. S őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántor uram. Na, ugyan, hát nekivárom. Ezzel a helybeli lágyszívű kántor fölemelte, letette a kancsot. Csak hogy mikoron fölemelte, csordultig valaz, és amidőn letevé, üres valaz. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, nagy lelkesedéssel költői dühömben. Annak utána látszívű kántor egyet rántott a lajbé a szélén, kétségvesett elszántsággal, mint aki hideg fürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsókhoz.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című eposz paródiájának első és második énekét a Sher Oscar előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, október 24-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa audienciái október 23-án, az angol királyi pár a Vatikánban. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról, ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Pápai üzenet Lisieux-i Szent Teréz szüleiről, Szent Louis és Szent Zéli Márten példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. A fülemüle éneke, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. 14. Leó pápa audienciái október 23-án. Az angol királyi pár a Vatikánban. Csütörtökön a Szent Atya délelőtt 9:30-kor kezdte meg az audienciák sorát. Elsőként a 6. pálteremben találkozott a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akikhez beszédet intézett. 10 órakor Miguel Mauri Buendia érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciusa járult a pápa elé. Őt követte 10:30-kor Stefan Hesse, hamburgi érsek. 11 órakor 3. Károly angol király és Kamilla királyné tett látogatást Leó pápánál az apostoli palotában kíséretükkel együtt. A magánaudienciát követően Károly király az államtitkárságon folytatott megbeszélést Pietro Parolin bíboros államtitkárral, míg Kamilla királyné megtekintette a pálkápolnát. Délben a Sixtus kápolnában ökumenikus imádságon vettek részt Leó pápával Stephen Cottrell anglikán prímás érsek jelenlétében. 14. Leó pápa 3:45-kor a királyi teremben az angol uralkodóval részt vett egy találkozón a környezeti fenntarthatóságról, amelyet az átfogó emberi fejlődés dikasztérium titkára Alessandra Smerilli beszéde vezetett be. A pápa és Károly király kölcsönösen megajándékozták egymást egy-egy orchideával, a környezetvédelem és az Isten által teremtett világ iránti elkötelezettségük jeleként. Délután 16:30-kor 14. Leó pápa a 6. pálteremben fogadta a népi mozgalmak világtalálkozójának mintegy 2500 tagját. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Karol Wojtyła liturgikus emléknapján a lengyel zarándokokat köszöntve 14. Leó arra buzdított, hogy mindenki kövesse a Szent pápa 47 évvel ezelőtt pápasága kezdetén mondott szavait, melyek ma is érvényesek, és nekünk szólnak. A szerdai általános audiencia végén, katekézise felolvasása után a Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat, közöttük a lengyeleket, felidézve II. János Pál pápaságának nyitó szentmiséjét.
Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II.
1978. október 22-e volt, amikor Róma püspöke első homiliájában arra bátorította a világot, hogy tárja szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ez a kifejezés később pápasága kulcsmondata lett. 2014. április 27-én pedig, amikor Ferenc pápa szentté avatta II. János Pált, Az akkori istentiszteleti kongregáció elrendelte, hogy a lengyel pápa liturgikus emléknapját október 22-én tartsák, ne pedig halála napján, április 2-án.
Il mese di ottobre ci invita a rinnovare la nostra attiva cooperazione alle missioni della Chiesa.
Leó pápa az audiencia végén arra buzdított, hogy október hónapban újítsuk meg az egyház missziójában való aktív együttműködésünket. Az imádság erejével, a házastársi életben rejlő lehetőségekkel és a fiatalság friss energiáival legyetek az evangélium misszionáriusai. Nyújtsatok konkrét támaszt mindazoknak, akik életüket a népek evangelizálásának szentelik, mondta a Szentatya a fiataloknak és az ifjú házasoknak.
In particular, I greet and thank the group Friends of the Holy Father from Great Britain who donated the portable studio for the use of Vatican News services.
Az angolajkú hívekhez fordulva 14. Leó külön köszönetet mondott a Nagy-Britanniából érkezett Szentatya barátai adományozó csoportnak, amiért egy mobil stúdiót ajándékoztak a vatikáni média számára. A kihelyezett stúdiót a Szent Péter tér oszlop soránál az úgynevezett Nagy Károly szárnyban állították föl azzal a céllal, hogy találkozási pont és soknyelvű információs tér legyen a Vatikáni Rádió, a Vatican News hírportál és az Osservatore Romano napilap munkatársai számára. Az új stúdió, mely a szent évben a remény zarándokaihoz közelebb viszi a tájékoztatást, július 25-én indult el a Vatikáni Rádió Veletek című műsorral.
Leó pápa, Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. Szent Louis és Szent Zélie Martin, Liziói Szent Teréz szülei szentjavatásának 10. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa üzenetet küldött Bruno Feje püspöknek, a franciaországi Szez egyházmegye főpásztorának. Szent Lajos és Szent Zélie Martin a házaspárok modellje, amelyet az egyház a fiatalok és a családok elé állít a mai zavaros időkben, írta a 14. Leó pápa a Liziói Szent Teréz szülei szentéavatásának 10. évfordulója alkalmából, október 18-án szombaton közzétett francia nyelvű üzenetében. Ezekben a problémás és zűrzavaros időkben, amikor a házasságok oly sok, gyakran múlékony, individualista és önző ellenmodelljét mutatják be a fiataloknak, amelyek keserű és kiábrándító gyümölcsöket teremnek, a család, ahogyan azt a teremtő elképzelte, elavultnak és unalmasnak tűnhet, hangsúlyozta a pápa. Szent Louis és Szent Zélie Martin tanúsítják, hogy ez nem így van. Boldogok voltak, nagyon boldogok, hogy életüket a hitnek szentelték, amelyet sugároztak és továbbadtak, és látták, hogy lányaik az Úr tekintete alatt növekednek és virulnak. A pápa az üzenetet október 1-én, Liziói Szent Teréz ünnepnapján írta alá, és Bruno Feje püspöknek címezte a Szézi egyházmegye főpásztorának, ahol a Martin család szülővárosa Alençon található. Szent Lajos és Szent Zélie, akiket Ferenc pápa 2015-ben avatott szenté, voltak az első házaspár, akiket az egyház együtt szentként ismert el. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez az évforduló lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az egyedülálló házaspárnak és szülőknek az életére és érdemeire, hogy a családok, amelyek oly kedvesek Isten szívének, de olykor oly törékenyek és megpróbáltatásoknak vannak kitéve, megtaláljuk a Martin házaspárban a szükséges támogatást és kegyelmeket ahhoz, hogy folytassák útjukat. Szent Louis és Szent Zélie Martin ragyogó és inspiráló példaképek, akiket a Szent Egyház azoknak a fiataloknak mutat fel, akik talán némi habozással szeretnének belevágni egy ilyen szép kalandba, hangsúlyozta a pápa. Liziói Szent Teréz szülei példát mutatnak az egymás iránti hűségre és figyelemre, a hitben való buzgalomra és kitartásra, a gyermekek keresztény nevelésére, a szeretet és a társadalmi igazságosság gyakorlásában való nagylelkűségre, valamint a megpróbáltatások idején való bizakodásra. De mindenek előtt ez a példaértékű házaspár tanúságot tesz arról a kimondhatatlan boldogságról és nagy örömről, amelyet Isten ad, különösen azoknak, akik elkötelezik magukat a hűség és a gyümölcsöző életnek ezen az útján. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemeli a Márten család mindennapi életének néhány aspektusát, például a vasárnapi szentmise után az együttlétet az asztalnál, az osztozást mindenki örömében, bánatában, terveiben és reményeiben, vagy az együtt imádkozás pillanatait, vagy az idő múlását jelző családi eseményeket. A pápa rámutatott arra a vigasztalásra is, amely az együttlétből fakad a megpróbáltatások idején, egyesülve Krisztus keresztjével, amikor az megjelenik, és azzal a reménnyel, hogy egy napon újra egyesülünk a mennyei dicsőségben. 14. Leó pápa rámutatott, hogy Szent Louis és Szent Zélie Martin nem a világtól való visszavonulással valósították meg a szentté válás és gyermekeik életszentségre nevelésének vágyát, hanem ezt a kötelezettséget a mindennapi élet hétköznapi menetében teljesítették. Elődje Ferenc pápa egy kifejezését idézve, Leó pápa elmagyarázta, hogy ezek a szülők részei annak a hatalmas közösségnek, amely az úgymond szomszédainkban élő szentekből tevődik össze. A zarándokok, akik a szentélyavatás 10. évfordulója alkalmában Alençonban látogatnak, megragadják azt a konkrét mindennapi környezetet, amelyben a Márten család élt, és elkötelezettségüket a körülöttük lévő társadalom iránt plébániájukon, munkájukon, jótékonysági tevékenységeiken, baráti körükön és természetesen családi életükön keresztül, állapította meg a pápa. Ennek a családnak a látszólag hétköznapi életét Isten valóban rendkívüli jelenléte töltötte be, és az Isten az első volt a motto, amelyre létüket építették. Történetük kiemeli a házasságot, mint az életszentséghez vezető utat, és azok közül a hivatások közül, amelyekre Isten férfiakat és nőket hív, a házasság az egyik legnemesebb és legmagasztosabb. Leó pápa ezután arra buzdította a párokat, hogy bátran tartsanak ki a megkezdett úton, elismerve, hogy az néha nehéz és megerőltető, de fénnyel teli. Mindenekelőtt helyezzétek Jézus családotok, tevékenységeitek és döntéseitek középpontjába, kérte 14. Leó. Segítsétek gyermekeiteket, hogy felfedezzék az ő határtalan szeretetét és gyengétségét, és igyekezzetek megtanítani őket arra, hogy ők is viszont szeressék Jézust, ahogyan megérdemli. Végül a pápa feltette a kérdést. Hogyan szerethette volna Teréz Jézust és Máriát ilyen mélyen, és hogyan adhatta volna át nekünk ezt a gyönyörű tanítást, ha nem szent szüleitől tanulta volna azt meg már egészen fiatal korától? A pápa szerint ez a nagy tanulság, amelyet Szent Louis és Szent Zélie Martin ad nekünk ma, amelyre mind az egyháznak, mind a világnak oly nagy szüksége van.
A fülemüle éneke. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Valaki mesélte, hogy egy könyves üzlet kirakatában feltűnt neki egy könyv címe. Miért énekel a fülemüle? Kicsit fura volt számára ez a kérdés, ezért megvásárolta a könyvet, és nem bánta meg, ugyanis aki ezt írta, egy tudós volt, aki kutatta a madarak életét. Meglepetéssel olvasta a könyvben, hogy a fülemüle apukák, mert csak azok énekelnek, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. Az okos tudósnak nem hagyott nyugtot ez a kérdés. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel és nappal? Miért nem elég csak nappal? Aztán tett is egy próbát. Kivett 3 kicsi fiú fiókát. Bevitte a lakásába és táplált őket. 3 év múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, és ez a 3 madár, amelyeknek nem énekelt apukájuk 3 hétig, olyan rikácsoló hangot adtak ki, hogy a lány fülemülék mind elmenekültek tőlük. A fiú fülemülék ugyanis szép hanggal kedveskedtek a lányoknak. Az a kis férfi fülemüle tudta, hogy 6 hete van arra, hogy beleénekelje a szükséges dallamot a fiúkák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsa a jövőt. Ez a fülemülé küldetése, továbbadni a dallamot. Hogyan adjam tovább azt, ami nincs bennem? A küldetést ugyanis megelőzi a meghívás, a bennem is élő dallam hangja. A misszió akkor működik, ha bennem él az a jó kedv, amit Istentől kapok, és ez túlárad bennem. Ott történik ez, ahol élek, mert ott van küldetésem. Még csak messzire sem kell mennem, mert ő adja át magát rajtam keresztül. Ettől leszek, lehetek hiteles. Az őszinteség teszi az embert hitelessé. Nem tudunk mindent, nem is tudhatunk. Ennek bevallása tesz minket őszintévé és hitelessé is. A térítő szerzetesek működése is ezt az irányt követte. Nem azért mentek el valahová, hogy ott elmondják a saját igazukat és ráerőltessék másokra, hanem oda mentek, figyeltek az emberekre, megtartották szokásaikat és kultúrájukat is tiszteletben tartották. Ahol kényszerítve történtek térítések a történelem folyamán, ott nem igazán tartott sokáig a hiteles keresztény élet. Egy uralkodóváltással váltottak vallást is. Az őszinte megtérések hiteles példákból születnek. Először otthon legyek hiteles. Az önmagamba tekintés aztán a közösség felé vezet. Az evangéliumban nem a paráznák, s még csak nem is a latrok számítanak úgymond a legnehezebb eseteknek, hanem a farizeusok. Azok, akik képtelenek szembesülni képmutatásukkal. A farizeus élete csak kifelé látszik vallásos életnek, belül azonban telve van önhítséggel, kicsinyességgel, rossz indulattal és gőggel. Ezt takargatja. A farizeust igazából nem is érdekli az Isten, mert ha érdekelni, akkor rájönne arra, hogy még nagyon messze áll a tökéletességtől, sok a javítani való. A farizeus álarcot hord, mert szeretet hiányban szenved, de ugyanakkor nem tudja elfogadni a szeretetet sem. Nem adja önmagát, mert nem is tudja elfogadni önmagát. Minden tud a cselekvésről, de semmit a létről, ahogy Erich Fromm, a híres lélekbúvár ezt megfogalmazta. Egész erényes élete folyamán egy dologgal nem találkozott soha. Egy dolgot nem fogott fel. Hogy Isten és ő közötte kölcsönös, szeretett kapcsolat jöhet létre. Olyan, mint a fehérre meszelt sír, amely kívülről szép ugyan, belül azonban csupa üresség. Azt hiszi, hogy Isten és teremtményei között olyan kapcsolat van, amely rögzített, megkövesedett és változatlan. Még soha nem vette észre a Szentírásban azt a szerelmi történetet, amely az Isten és a világ között játszódik. A farizeus olyan szövetség keretei között él, amelyet egyességnek, szerződésnek tekint, mindenféle személyes kapcsolat nélkül. Istenből ő a törvényt ismeri, a személyt nem. Viszonyítási pontjai sincsenek ahhoz, hogy megítélje önmagát. Igaz, hideg, halott. Ezért nem tud megbocsátani. Túlságosan tökéletesnek képzeli magát. A farizeus mindig a mennyiségre megy. Ezzel dicsekszik, fél önmaga lenni. Ha megtenni ezt a lépést, akkor minden bizonnyal neki is hátul kellene megállnia a templomban, mint a vámosnak, aki beismeri bűnösségét és gyarlóságait. A vámosnak nem voltak eredményei, és Isten előtt sem tudott felmutatni semmit. Lesütötte szemét, mellét verte, és így könyörgött bűnei bocsánatáért Istenhez. Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. A vámos önmagát nem úgy határozza meg, hogy másokhoz méri cselekedeteit. Ő egyszerűen megszólítja az Istent, és azt mondja, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ki a farizeus, és ki a vámos? Gondoljam meg, bennem van mindkettő. Hordhatom tovább az álarcot is, és belül szenvedek, vagy pedig beismerem, hogy a teljesség felé vezető úton az Isten is ember szeretetben haladok. Ha ezt beismerem, új életet kezdhetek, mert Isten igazságossága az ő szeretete is egyben. Az ő ítéletei nem a mi ítéleteink. És ki vagyok én, hogy embertársamat megítélem?
A fülemüle éneke. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Sebeinkre ő hozott balzsamot, bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Ő az örök élet.
A nap verse. Reményik Sándor. Az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, vigyázzatok! A nyelv ma szent kehely, ki borát issza, életborát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el.
Reményik Sándor az Ige című versét Blaskó Balázs mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik. Ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok. Ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen. Ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam. Ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szükségem. Ha arra vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell. Ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!